március 8, kedd, hajnali 1 óra. A férfi, aki a templomkert sarkánál állt, azzal próbálta magát melegen tartani a kora márciusi hidegben, hogy a saját hátát paskolgatta. Egyszer egy filmben látta, hogy Gene Hackman így tett, és működött a dolog. Most nem. Talán szüksége lenne azokra a nagy Warner Brothers Eve fénylámpákra, amelyek Hackmant akkor segítették. Elgondolkodott a dolgom, mialatt tovább paskolta magát. Valójában 2 ember volt szolgálatban a megfigyelésen, Kevin O'Malley szövetségi ügynök és Pierce Thompson helyettes területi felügyelő. Mindkettőjüket Tyson választotta ki alkalmasságuk és titoktartási képességük alapján. Egyik sem mutatta semmi jelét a meglepődésnek, amikor az igazgató arra utasította őket, hogy egy FBI-os munkatársukat kövessék és Elliotnak jelentsenek. Hosszú ideig tartott, mire Mark újból előbukkant Elizabeth házából. O'Malley megértő volt. Pierce ott hagyta a templom udvart és csatlakozott a kollégájához. Hey Kevin, észrevetted, hogy valaki más is követi Andrewst?
Igen.
Madson. Miért?
Azt hittem, ő nyugdíjba ment.
Így van. Gondolom, hogy az öreg Holt szólt neki. Azt hiszem, igazad van, de kíváncsi lennék, Tyson miért nem mondta nekünk?
Mert ez az egész akció egy kicsit szabálytalan.
Úgy látszik, senki nem mond senkinek semmit.
Mindig csak Elliotot lehet kérdezni.
De hát Elliotot kérdezni annyi, mintha a Lincoln emlékművet kérdeznéd.
Vagy kérdezheted az igazgatót is.
Köszönöm, inkább nem. Néhány perc telt el.
Gondolod, hogy beszélnünk kellene Madsonnal?
Emlékezz vissza a különleges utasításra. Senkivel sem léphetünk érintkezésbe. Neki valószínűleg ugyanezt a parancsot adták és gondolkodás nélkül jelenteni. Ilyen típusú gazvickó ez. O'Malley volt az első, aki meglátta, hogy Mark elhagyja a házat, és megmert volna esküdni rá, hogy az egyik cipőjét a kezében viszi. Jól látta, és a fiatal ügynök emellett még szaladt is. O'Malley óvatosan követte. Na, hogy lebukjanak, gondolta magában O'Malley. Mark megállt egy nyilvános telefonnál. Követője behúzódott egy másik, kevésbé megvilágított helyre, és folytatta hiába való igyekezetét, hogy melegen tartsa magát. Az előbbi kis sétának köszönhetően már nem fázott annyira. Marknál csak 2 darab 25 centes volt. A többi haszontalanul ott hevert a padlón Elizabeth heverője mellett.
Honnan is telefonált az igazgató?
Lehet, hogy a hivatalból.
Ennek nincs értelme. Mit csinálna ott ilyenkor éjszaka? Talán még az elnöknél van.
Mark az órájára nézett.
Az ördögbe, 1:15. Otthon kell lennie, mert ha nem, kifogy a 25 centesekből.
Mark felhúzta a másik cipőjét. Könnyen ment, mert belebújós cipő volt. A centekre gondolva káromkodott egyet, és bedobta az egyik 25 centest.
Először a hivatalt hívom, aztán majd otthon.
Mark tárcsázta az igazgató magántelefonjának számát a hivatalban.
Igen.
Isten áldjon meg George Washington.
Julius!
Jöjjön azonnal!
Ez nem hangzott valami barátságosan. Az igazgató vagy fontos új információkkal tért vissza az elnöktől, vagy megártott neki a vacsora. Mark gyorsan a kocsijához ment, menet közben ellenőrizte az ingombjait és a nyakkendőjét. Az oknéjait kényelmetlenek érezte, mert az egyiknek a sarka fölül volt. Elment a sötétben áldogáló ember mellett, aki figyelte. Mark visszatért a kocsijához és habozott. Visszamenjen Elizabethhez és szóljon neki. De mit mondjon? Felnézett az ablakból jövő fényre, vett egy mély lélegzetet, elkáromkodta magát és beült a Mercedes kagyló ülésébe. Arra sem volt ideje, hogy lezuhanyozzon. Csak néhány perc kellett ahhoz, hogy a hivatalhoz érjen. A forgalom igen gyér volt, az utcák nagyon csendesek, a számítógép vezérlésű lámpák pedig végig zölden világítottak. Mark a kocsit az FBI alaksori garázsában tette le, és mindjárt ott is volt a névtelen ember, aki láthatólag őt várta.
Vajon soha nem alszik?
Valószínűleg rossz hír előhírnöke, de vele nem tudott, mivel szokása szerint egy szót sem szólt.
Talán eunuch, gondolta Mark.
Szerencsés ember. Együtt mentek fel a felvonóval a 7. emeletre. A névtelen ember nesztelenül az igazgató irodájába kísérte.
Vajon mi a hobbija? Töprengett Mark.
Talán súgó a Siketek Nemzeti Színházában.
Mr. Andrews uram! Az igazgató nem üdvözölte őt. Még az este viselt ruhájában volt, és olyan fekete volt, mint egy varázsló.
Üljön le, Andrews!
Visszatérünk az Andrewshoz, gondolta Mark.
Ha le tudnám magát cipelni a garázsba, nekiszegezném a falnak és agyonlőném, az biztos.
A fiatal ügynök megpróbált ártatlan tekintettel nézni. Nick Stamesnél ez rendszerint bevált, de az igazgató szemében nem látszott megtörni a jég.
Maga ostoba, meggondolatlan, felelőtlen, nem törődöm idióta!
Mark úgy érezte, hogy az igazgatótól jobban fél, mint azoktól, akik esetleg meg akarják őt ölni.
Kompromittált engem, a hivatalt és az elnököt, folytatta az igazgató.
Mark hallotta a saját szívdobogását. Ha meg tudta volna számolni, percenként 120 lett volna.
Tyson még mindig teljes erejéből kiabált. Bárcsak felfüggeszthetném, vagy egyszerűen elbocsáthatnám magát, vagy valami hasonlót tehetnék magával. Hány szenátor maradt, Andrews?
7, uram.
A nevüket?
Brooks, Harrison, Thornton, Bird, Nunn, Dexter és...
Mark elsápadt.
Summa cum laude minősítéssel végzett a jelen, és egy kis cserkész naivításával rendelkezik. Amikor először láttuk magát dr. Elizabeth Dexterrel, akkor ostobaságunkban, tudva, hogy ő volt az ügyeletes orvos március 3-án este a Woodrow Wilsonban, szóval ostobaságunkban, ismételte még hangsúlyozottabban, azt feltételeztük, hogy maga nyomoz, de most arra kiderült, hogy ő nem csak annak a 7 szenátor egyikének a lánya, akikre gyanakszunk, hogy meg akarják ölni az elnököt, hanem, mintha ez nem lenne elegendő, rájöttünk, hogy magának viszonya van vele.
Mark tiltakozni akart, de nem tudta szóra nyitni a száját.
Tagadja, hogy lefeküdt vele, Andrews!
Igen, uram, tagadom, mondta Mark nagyon nyugodtan. Az igazgató egy pillanatra meghökkent.
Fiatalember, mi bepoloskáztuk a terepet, pontosan tudjuk, hogy mi folytott.
Mark felugrott a székéből, kábult döbbenete vad haragba csapott át.
Nem tagadhatnám, kiáltotta, ha maguk nem szakítanak félbe. Elfelejtették maguk, hogy milyen érzés valakit szeretni, ha egyáltalán tudták? Szarok a hivatalára, és bár nem szoktam ilyen gyakran ezt a szót használni, szarok magára is. Napi 16 órát dolgozom, és éjszaka sem tudok aludni. Elképzelhető, hogy valaki az életemre tör, közben pedig kiderül, hogy maga, az egyetlen ember, akiben bíztam, kiadta a parancsot a névtelen striciainek, hogy engem figyeljenek meg. Remélem, maguk is pokorra fognak jutni, mind. Inkább a maffiához csatlakozom, mert biztos vagyok benne, hogy azok néha azért békén hagyják az embert.
Mark olyan dühös volt, amilyen még életében sohasem. Visszahanyatott a székébe és várta a következményeket. Az adott neki egyedül erőt, hogy már semmi sem számított. Az igazgató hasonlóan csendes lett. Oda ment az ablakhoz és kibámult rajta. Aztán a két hatalmas váll és a nagy fej lassan Mark felé fordult. Most jön a java, gondolta Andrews. Az igazgató egy méternyire tőle megállt, egyenesen belenézett a szemébe, úgy, ahogy az első találkozásukkor tette.
Bocsásson meg, mondta az igazgató. Meggondolatlan voltam, de már egészen paranoiás vagyok ettől a problémától. Éppen most jöttem el az elnöktől, aki épp és egészséges volt tele tervekkel az ország jövőjére vonatkozóan, és csak azt nem mondták meg neki, hogy az álmai valóra váltásának egyetlen reménysége annak a 7 ember egyikének a lányával alszik, akik feltehetően ebben a pillanatban az ő meggyilkolását tervezik. Kizárólag erre tudtam gondolni.
Nagy ember, gondolta Mark. Az igazgató nem vette le róla a szemét.
Imádkozzunk, hogy ne Dexter legyen. Mert ha ő az, Mark, akkor maga alaposan veszélybe kerülhet.
Ismét szünetet tartott.
Egyébként azok a névtelen stricik, akik magára vigyáznak, éjjel-nappal szintén 16 órát dolgoznak megszakítás nélkül. Közülük néhánynak felesége van, gyerekei. Most mind a ketten tudjuk az igazságot. Vissza a munkához, Mark, és próbáljon meg épségben maradni 3 napig. Csak jösön eszébe, hogy mindent elmondjon nekem.
Mark győzött. Nem, Mark vesztett.
7 szenátor maradt.
A szavakat lassan és fáradtan mondta ki az igazgató. A férfinak pattanásig feszültek az idegei. Mark még sohasem látta őt ilyennek, és kétség kívül a hivatalból sem sokan.
Az elnökkel való beszélgetésen megerősítette azt a gyanúmat, hogy az összekötő láncszem március 10-e, és a szenátor között a fegyver ellenőrzési törvényjavaslat. Az igazságügyi bizottság elnöke, Bay szenátor, aki a törvényjavaslat előkészítési szakaszaival foglalkozott, szintén ott volt. Ő is rajta van még a listán. Nézzen utána, hogy ő és a többi gyanúsítottunk ebben a bizottságban mit szólnak a törvényjavaslathoz, de tartsa a szemét Pearsonon és Nannon is a külkapcsolatoknál.
Az igazgató szünetet tartott.
Már csak 3 napunk van. Ragaszkodni akarok az eredeti tervemhez, és hagyom az utolsó pillanatig zajlani az eseményeket. Abban a helyzetben vagyok, hogy az elnök 10-ére vonatkozó programját a legutolsó percben is töröltethetem. Óhajt valamit hozzátenni, Mark?
Nem, uram.
Még a tervei?
Holnap találkozom, uram, a külkapcsolatok és az igazságügyi bizottság stábvezetőivel. Talán ezután világosabb elképzelésem lesz arról, hogyan közelítsük meg a problémát, és hogy mit keressünk.
Jól van. Aprólékosan járjon utána akkor is, ha én kihagytam volna valamit.
Igen, uram.
Az új lenyomatos embereink egy nappal átéve dolgoznak a 28 bankjegyen. Eddig a pillanatig csak Mrs. Kasefikis új lenyomatait keresték. Ezzel a módszerrel legalább azt megtudhatjuk, hogy melyikkel lehet rajta a mi emberünké. Több mint 1000 új lenyomatot találtak eddig, de egyik sem Mrs. Kasefikisé. Abban a percben értesítem magát, amint megtudok valamit. Ez a nap a kiborulás napja volt mind a kettőnkre nézve. Inkább ne jöjjön be holnap hétre.
Az igazgató az órájára nézett.
Be akarom mondani ma. Tegyük át a megbeszélést szerdán reggel 7 órára, hogy még időben legyünk, mert utána már csak egyetlen napunk van hátra.
Mark tudta, hogy ezzel távozásra szólították fel, de volt még valami, amit mondani akart. Az igazgató felnézett, azonnal megérezte.
Ne mondjon semmit, Mark. Menjen haza és pihenjen egyet. Én egy fáradt öreg ember vagyok, de azt szeretném, ha csütörtök estére ezek a gazemberek egytől egyik rács mögé kerülnének. A maga érdekében Istenemre azt remélem, hogy Dexter nincsen benne. De ne hunjon szemet semmi felett, Mark. A szerelem lehet vak, de reméljük nem siket és nem néma.
Igen, nagy ember, gondolta Mark. Köszönöm, uram, találkozunk szerdán reggel. Mark nyugodtan vezette ki a kocsiját az FBI garázsából. A feszültsége elmúlt. A névtelen embernek nyoma sem volt. Belenézett a visszapillantó tükörbe. A kék Ford most is követte. De honnan is tudhatná, kinek az oldalán vannak ezek? 3 nap múlva lehet, hogy már tisztában lesz ezzel is. 1 hét múlva ilyenkor már mindent tud, vagy semmit. Élve marad-e az elnök, vagy halott lesz-e? Simon, aki még szolgálatban volt a lakóház bejáratánál, jókedvű vigyorral fogadta.
Ho, összejött a dolog, haver?
Nem egészen, válaszolta Mark. Bármikor felhívhatom a húgomat, ha kell. Mark nevetni próbált.
Nagy lelkű ajánlat, Simon, de ma éjszaka ne.
Odaadta a kocsi kulcsot, és a felvonóhoz ment. Amikor végre bezárta és bereteszelte maga mögött a lakás ajtaját, beballagott a hálószobába, levette az ingét és a nyakkendőjét, felemelte a telefonkagylót, és lassan 7 számot tárcsázott. Egy halk hang jelentkezett. Még ébren vagy?
Nagyon is.
Szeretlek. Azzal letette a telefont és lefeküdt.